Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
November 28-án mutatja be a Nemzeti Táncszínházban a Duna Művész Együttes a Partium című darabját. Az izgalmas örökség inspirálta az alkotókat arra, hogy a partiumi emberek identitás kereséseit érintve beszéljenek az urbánus és paraszti létezésükről, a vidék sajátos kulturális sokszínűségéről, Magyarország és a partium kapcsolatáról. A rendező koreográfus Juhász Zsolt nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Mintha nem igazán lenne egyértelműen kifejezetten partiumi tánchagyomány. Ezzel hogyan találkoztál, illetve mennyire létező ez a néptánc kultúrában az ide valós, ide kötődő táncok?
Maga a partium az ugye egy átmenet Magyarország és Erdély között, de abszolút értünkben sajátos tánc, illetve zenei kultúrával rendelkező tájegységről beszélünk. Azért erősítem a tájegység szót, mert tényleg nagyon-nagyon le lehet választani a kis Magyarország, illetve az erdélyi néptánc kincs karakteréről, és abszolút egy saját, nagyon izgalmas, nagyon sok nációból álló világ található a partiumban.
Hogyan alakult ki az alapötlet, hogy ez az előadás létrejöjjön? Azt olvastam, hogy volt egy ötlet gazdája, aki a népművészeti vonalról ebben segített.
Farkas Tamás fiatal koreográfus barátom keresett meg ezen az ötlettel. Ugye ő anyai ágon, onnan származik a partiumból, és ennek okán nagyon sokat gyűjtött ott, tulajdonképpen 18 éves kora óta folyamatosan tárja fel a még felelhető hagyományőrzőket, adatközlőket, és filmezi az ő táncukat. Nagy szerencsénkre, hiszen utolsó pillanatokban vagyunk, és még ez egy nagyon fontos tevékenység, hogy ezeket átmentsük a jövő nemzedék számára, és én kaptam az alkalmon, amikor ezt szóba hoztam, hiszen tudom azt, hogy a partiumról ilyen szinten még nem volt előadás, egész estét betöltő előadásra még nem örökítették meg a partiumnak a folklórját, tehát adta magát, hogy ráharaptam Tamás ötletére.
Hogyan lehetne leírni egyébként ezt a táncvilágot, ezt a kulturális világot, amit majd ti bemutattok, hogyha valaki mondjuk inkább általános jelleggel ismeri a magyar néptáncokat, lehet ahhoz képest egy ilyen képet vonni, hogy mondjuk miben különbözik, milyen sajátosságai vannak, akár a tánc technikában, akár viseletben elkülöníthetők-e ilyen konkrét pontok?
A sajátossága ennek a vidéknek abban rejlik, hogy nagyon vegyes a lakosság. Magyarok, románok, cigányok, de felelhetőek itt szerb kisebbség, horvát, bolgár és hucul, máramarosi huculok például, tehát ez a nagyon izgalmas sokszínűség, etnikai sokszínűség, ez adja meg az igazi karakterét és az egymásra való hatásuk. Ami szembetűnő az, hogy például a románságnál, vagy a cigányság is hordoz nagyon-nagyon sok archaikus elemet. Ha csak azt nézzük, hogy egy bihari román táncba a középkorúi sortáncok, vonulós táncok jelennek meg, és ezeknek a zenei lenyomata is, tehát ugye azt szoktuk mondani nagyon egyszerűen, hogy a középkorban síppal, dobbal zenéltek, és tulajdonképpen ez a típusú, tehát, hogy dallam, illetve ritmus hangszer, mert itt nagyon komoly az ütős hangszeres kíséret, tehát a zenében és táncban is egyaránt ilyen archaikus jegyeket hordozó tájegységről van szó. Leginkább, mint említettem, a románságnál, illetve a cigányságnál, a magyar részről azért egy szilárdságnál például ott azért már megjelenik a csárdás is, mint újabb tánctípus, illetve a vergunk is, ami már ugye egy reformkori vívmány, tehát ez egy nagyon izgalmas, sokszínű régió.
Ez a táncelőadás akkor inkább egy ilyen kulturális bemutatkozó lesz a partium számára, vagy van itt egy konkrét történet, amit már írtatok is ennek a bemutatásához?
Az előadás nem pusztán egy névtáncokat, illetve népzenét bemutató előadás. Picit foglalkozik a partiumi emberek identitás kérdésével. Adódik ez ugye ebből az etnikai sokszínűségből is, illetve abból is, hogy maga a Párcium területe, az a történelem viharai során, hol ide csapódott, hol oda csapódott, tehát tartozott a Magyar Királysághoz, de tartozott Erdélyhez, tartozott a Habsburg birodalomhoz, tehát adja magát, hogy itt bizonyos kérdések felmerülnek a hovatartozással kapcsolatban, illetve én még az előadásba belecsempészem ezeknek a gondolatoknak a kapcsán Párcium szülötteinek, hiszen van bőven neves szülötteinek, költőinknek, mint például Ady Endre, Dzsida Jenő, Tóth Árpád, Szilágyi Domonkos, és az ő polgári gondolkodás módjuk is megjelenik az előadásban, tehát itt a szellemi örökség paraszti viszonylata, illetve a városi viszonylata is megjelenik. Hogyan gondolkozott a polgárság a paraszti kultúráról, az identitás kérdéseinkről, tehát nagyon sok ilyen izgalmas kérdés is, illetve gondolat megjelenik az előadásban.
Koncert. A Magyar Gyermekorvosok Társasága gála koncertje november 29-én este 7:30-kor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. Az eseményen közreműködik Bogányi Gergely zongorán, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűn, Fenyő László gordonkán, Víg Andrea hárfán. Az elmúlt évben október 30-án ünnepelte megalapításának 100. évfordulóját a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Az emlékezetes sikerrel zárult esemény után az idei évben ismét fontos jubileumhoz érkeztek. A koncertet professzor dr. Heim Pál születésének 150. évfordulója alkalmából rendezik meg. A koncert közreműködő művészei a legnépszerűbb szerzők Liszt, Paganini, Csajkovszki, Massenet, Leclerc, Debussy, Fauré és Kreiser műveiből válogattak. December 21-én két karácsonyi koncertet is rendeznek a Zeneakadémián. Az esti koncert iránti hatalmas érdeklődés miatt újabb koncertet tartanak délelőtt 11 órakor. Az idei hangversenyeken a fellépők között köszönhetjük Várjon Dénes zongora művészt, Kelemen Barnabás hegedű művészt, Devics Gergely gordonka művészt és Víg Andrea hárfa művészt. A koncertek pontos műsorai az azongora.hu honlapon tekinthetők meg. Film. A 45. Magyar Film Szemlét február 2-a és 8-a között a budapesti Corvin moziban és az Inga Kultúrkávézóban rendezik meg. A filmszemle programja 10 versenykategóriából és további két szekcióból. A panoráma és az információs szekcióból áll. A versenyben játékfilm, rövidfilm, kísérleti film, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm és dokumentumfilm sorozat, rövid animációs film és televíziós film sorozat kategóriákban várják a nevezéseket. Új kategóriák a tudományos ismeretterjesztő és portréfilm, az animációs sorozat, valamint a videóklip. Az egyes versenykategóriák előzsűriében, valamint zsűriében a filmszemle igazgatója Muhi András producer által felkért és a szemle tanács által támogatott személyek vesznek részt. Az előzsűrik feladata, hogy a nevezett művek közül kiválasszák azokat az értékes alkotásokat, amelyek a versenyprogramba kerülnek. A panoráma szekcióba a szemletanács olyan magyar vagy magyar alkotók közreműködésével készült játékfilmeket vár, amelyeket a készítők nem neveznek a versenybe. A játékfilm, dokumentumfilm és animációs film versenyében 5 fős, minden más kategóriában 3 fős zsűri dönt. A filmszemle hagyományainak megfelelően ismét lesznek vetítések utáni szakmai beszélgetések, valamint a filmes szervezetek által javasolt tematikus kerekasztal beszélgetéseket is rendeznek. Az esemény nyitott a közönség számára. A kísérő programok helyszíne az Inga Kultúr Kávézó. A szemlére 2024. január 1-e után készült vagy bemutatott filmeket lehet nevezni. A nevezés egyébként december 7-éig tart.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Forralt bor kisokos. A forralt bor a tél egyik slágere. Már a gondolata is kellemesen bizsergető, hát még a pillanat, amikor a kezünkbe foghatjuk a gőzölgő itallal teli bögrét. Az illatos italt szorongatva egész más érzés nyakig merülni a karácsonyi életérzésbe. Az olaszok a mai napig tudják, hogyan kell jól élni. Ez már az ókorban is így volt, legalábbis kulináris szempontból mindenképp. A szakértők szerint az ókori rómaiak voltak az elsők, akik különféle fűszerekkel, narancssal, gyömbérrel és némi korianderrel csalogatták elő a borokban rejtőző aromákat. Érdekesség, hogy hidegen is szívesen fogyasztották ezt az italt, úgyhogy ezennel érdemes magunknak felírni emlékeztetőnek. Ha egyszer végre újra beköszönt a nyár, érdemes kipróbálni, milyen az este, ha fröccs helyett jéghidegre hűtött fűszeres borral kocintunk.
A forralt bor ma ismert verziójára nagyjából az 1500-as évekig kellett várni, ugyanis Európa ekkor ismerte meg a fahéjat és a szegfűszeget, amelyek manapság elmaradhatatlan összetevői a cidri kompatibilis télek melegítő italunknak. A név alapján joggal gondolhatnánk, hogy bugyborékolásig kell forralni, ez azonban nem igaz. Ahhoz, hogy az ízek igazán jól érvényesüljenek és a bor alkoholtartalma is megmaradjon, a fűszerekkel felturbózott bort csupán 70-80 fokig szabad hevíteni. A forralt bor természetes élőhelye. Ha a forralt bor egy élőlény lenne, és David Attenborough filmet készítene róla, minden bizonnyal egy karácsonyi vásáron ragadna kamerát. Árgus szemekkel kúszálna a standok között, és a megfelelőhöz érve csak annyit mondana jellegzetes hangján, hát itt van ő, a forralt bor. A kifejlett egyedek most még a kondér mélyén bujkálnak. Egészen feketének tűnnek, de amint átkanalazzák őket az üvegpohárba, csodás bíbor színnel kápráztatják el környezetüket. És valóban, a karácsonyi és adventi vásárokról sosem hiányozhat a forralt bor. Fűszeres illata már messziről érződik, amikor pedig a felszálló gőzét is meglátjuk, bizony könnyű elcsábulni. A nagyobb magyarországi városokban általában rendeznek karácsonyi vásárt, de forralt borvadászat címén érdemes ellátogatni a különféle téli gasztronómiai eseményekre is, amelyeken sok egyéb téli finomság, sült kolbász, káposztás ételek, kürtős kalács mellett forralt bor is kapható. Illatmámor otthon, avagy forralt bor házilag. A hamisítatlan forralt bor vörös borból készül, és a családi kassa szempontjából jó hír, hogy nem feltétlenül kell hozzá a legmagasabb minőségű italt beszerezni. A bort egyszerűen töltsük egy nagyobb edénybe vagy lábosba, tegyünk bele néhány fahéjrúdat és szegfűszeget, majd kezdjük el kislángon melegíteni, ügyelve arra, hogy ne kezdjen el forni. Mindeközben vágjunk fel karikára egy kis citromot és narancsot, illetve kísérletező kedvűek almával is megbolondíthatják az italt. Habár a gyümölcsök elég édesek, ízlés szerint cukorral vagy mézzel tovább édesíthetjük a forralt bort.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbeért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő, bizonyos Kunvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval, hogy ezt én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, férj nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik számára, ez komfortos, ugye van egy Gabi nevű szereplő. Neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhet. Ne ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az Isten hit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a ligetbe akár, tehát hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük itt.
Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt, ebben a balesetben meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is a már, akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen.
Helga számára lényegében, amikor egyedül maradt, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz, igen, beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála ez a bejárónő, nála, nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek, másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben már nem él. Persze, persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, és arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott. Vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jó megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.